Isten igére figyeljünk, amint megvan írva a János evangéliumának 18. részében, az első 11 versében. Mikor ezeket mondta Jézus, kiment az ő tanítványaival együtt túl a Kedron patakán, ahol egy kert volt, amelybe bementek ő és az ő tanítványai. Ismerte pedig azt a helyet Júdás is, aki őt elárulta, mivel hogy gyakorta ott gyűlt egybe Jézus az ő tanítványaival. Júdás azért magához vette a katonai csapatot és a papi fejedelmektől és a farizeusoktól szolgákat, oda ment fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő lesz, előre ment, és ezt mondta azoknak: kit kerestek? Felelének néki: a názáreti Jézust. Mondta nekik Jézus: én vagyok. Ott áll pedig ővelük Júdás is, aki elárulta őt. Mikor azért azt mondta nekik, hogy én vagyok, hátra vonultak és a földre estek. Ismét megkérdezte azért őket, kit kerestek, és azok azt mondták: a názáreti Jézus. Jézus így felelt: mondtam nektek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el, hogy beteljesedjen a beszéd, amelyet mondott: azok közül, akiket nekem adtál, senkit sem vesztettem el. Simon Péter pedig, akinek szabjája volt, kirántotta azt, és megütötte a főpap szolgáját, és levágta annak a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkusz volt. Mondd azért Jézus Péternek: tedd hüvelyébe a te szabjádat, avagy nem kellé kiinnom a pohárt, amelyet az Atya adott nekem. A kegyelemnek Ura áldja és szentelje meg az ő üzenetét a mi szívünkben. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkévaló Úrunk, olyan jó a te közeledben lenni, hiszen mindazok a gondolatok, amelyek bennünk vannak, arra kényszerítenek minket, hogy megvalljuk neked, elmondjuk, hogy segítségül hívjunk, hogy gyógyulást kérjünk tőled, vigasztalódást, erőt. Annyi mindent fel tudnánk sorolni, Istenünk, amire szükségünk van, és ezekben a szükségekben mindig meghalljuk a hívó szót is, és ez is a te kegyelmed, hogy mi hallunk valamit abból a hívásból, ami aztán elindíthat te feléd. Köszönjük, hogy egy-egy istentisztelet gazdaggá tehet, áldás lehet benne, és belőle nem csak mint forrásból táplálkozhatunk, hanem onnan merítjük azt az erőt, ami kell a hétköznapokhoz. De sok mindent nem teszünk úgy, ahogy te szeretnéd, ezért megvalljuk a bűneinket is, és kérünk, hogy bocsáss meg nekünk. Fogadj el minket most úgy, amint vagyunk, és add a te áldásodat istentiszteletünkre, életünkre, gondolatainkra. Jézus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készülve a 23. Zsoltárunknak első versét énekeljük. 23. Zsoltárunk így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. A János evangéliumának 18. részéből a 11. verset olvasom újra. Isten igéje ebben így van megírva. Mondd azért Jézus Péternek: tedd hüvelyébe a te szabjádat, avagy nem kellé kiinnom a pohárt, amelyet az Atya adott nekem. Eddig a mai ige. Foglaljuk el helyünket. Húsvét előtti történet ez, amit olvastam a Bibliaolvasó vezérfonalunkban. Ez az ige van már kijelölve. Mindenki jól ismeri. Talán el is tudnánk mondani akár szóról szóra is. Mégis olyan jó, hogy ez az ige most került elő, hiszen a húsvét táján is ugyan elő fog kerülni újra meg újra Jézus szenvedés története. De azért most, mielőtt még az ünnepi időszakunk elkezdődne, azért már bődfő idejét éljük, a bődi időszakot, ami a református egyházban nem annyira jelentős, mint katolikus testvéreinknél, de azért a régiek még emlékeznek erre az időre, amikor elkezdődött ez az időszak, akkor a falusi életben legalábbis nem voltak bálok, nem voltak esküvők, akkor azért volt valamilyen rendje ennek az időszaknak, ma már ez nincs így. De azért a bibliaolvasó ember, az imádkozó ember tudja azt, hogy ez az időszak a nagy húsvéti feltámadásra való előkészület időszaka, és mint ahogy mindennek megvan a készülési időszaka, úgy ennek az ünnepnek is, hát így került most ez az ige ide, azzal kezdődik, hogy az utolsó hetében van Jézus a megfeszítés előtti időszakban, és felmegy abba a kertbe, amelynek a tulajdonosa nevét nem tudjuk, mi úgy nevezzük ezt a kertet, hogy a Gecsemáné kertje. Ez valakinek a birtoka lehetett, ahol Jézus jól érezte magát, többször a tanítványaival ott pihent, meg ott éjszakázott is. És ezen a helyen történik az, hogy eljön Júdás, az áruló, hozza a katonaságot, hozza a szolgákat, hozza azokat, akik segítségére vannak abban, hogy ha elárulja, megfoghassák Jézust. Ezt a történetet is így jól ismerjük. Azért mégis van valami ebben az igében, amit most szeretnék egy kicsit úgy kinagyítani, és talán megérteni belőle, hogy ennek a nagyon emberi történetnek azért vannak olyan isteni jellemzői, olyan titkok, amelyeket nem is biztos, hogy mindig ért az ember akkor, amikor hallja, hanem inkább, amikor az életének eljön egy olyan időszaka, akkor tudja beleilleszteni ezeket a történéseket. Az a körülbelül 200-250 római katona, és még hozzá azok a bámészkodók, kíváncsiak, vagy éppen papi szolgák, akik Jézust megkeresték azon az éjszakán, azok lehettek, hogy 400-an is. Tehát nem egy kis csoportról van szó, hanem egy sokkal nagyobbról. Amikor is Judásnak az árulására megpróbálják Jézust megfogni, és ő hallja a kérdést, keresik Jézust, ő pedig megkérdi, kit kerestek, és azt mondják, hogy a názáreti Jézust. És erre azt mondja Jézus, hogy az vagyok. És ez az vagyok kis mondatka az, amit én először nagyon szeretnék idehozni, mert ennek van egy előzménye, egy olyan történet, ami az Ószövetségben nyúlik vissza, és érdemes arra ráfigyelni, amikor Isten azt mondja Mózesnek, ott a csipke bokornál, hogy menj és az én népemet az egyiptomi fogságból szabadítsd, akkor azt kérdi Mózes, hogy de hát mit mondjak, hogy ki küldött engem? És az rá a felelet, hogy vagyok, aki vagyok. És mondd meg a fáraónak, hogy a vagyok küldött engem. Vagyis ez azt jelentette, hogy én az Isten, a teremtő, a hatalmas ura ennek a világnak, én vagyok. Én létezem, ma így mondanám. Menj és mondd meg, hogy valami olyan hatalommal felruházott ember vagy, aki nem a saját erődből állsz oda a fáraó elé, hanem az Isten erejével, a vagyok erejével. És ez jön át az új szövetségben, egy ilyen siralmas, sötét időszakban, amikor azt mondja Jézus, hogy én vagyok. És ez többet jelent annál, hogy én vagyok a názáreti, akit el akartok fogni. Ez azt jelenti, hogy én élek, és az én hatalmam az sokkal nagyobb, mint a tietek. Több mindennek az 500 embernek a hatalma, aki körülvesz. Hogy nekem lehetőségem lenne arra, hogy azt mondjam az én angyalaimnak, hogy őrizzenek meg engem. Lehetőségem lenne arra, hogy kicsúszszak a ti kezeitek közül, mint ahogy nagyon sokszor megtette, és nem tudták elfogni. Mégis ezt a hatalmas nagy gyűlölet áradatot, amely körbeveszi akkor Jézust elfogni, végre az egész ügyre pontot tenni, ezt nem utasítja vissza. Nem azt mondja, hogy én most hadba szállok ellenetek, hanem hagyja, hogy megfogja az, aki azt mondja, hogy én vagyok a vagyok. Abban az időben ez egy kicsit politikai ügy is volt. A zsidók húsvétja előtt mindig az egész országból elindultak emberek, embereknek sokasága, elmenni a templomba, bemutatni az áldozatot, ott lenni a templomban, vagy a templom környékén, és ilyenkor a leigázó római csapatok, meg hivatalosak, azok mindig féltek, mint ahogy a főpapok is, hogy nehogy valami zendülés legyen, nehogy valami olyan legyen, aminek aztán nem tudják gátját szabni. Így kerül Jézus igazából a katonáknak, a főpapok szolgáinak a fogságába. A vagyok, akinek hatalma van, emberi életek közé kerül, emberek fogják meg, katonák fogják meg, viszik el, és azt hiszik, hogy ők a nagyobbak. És valahogy úgy érzem, hogy ez minden kor emberének szól, amikor az Istennel való kapcsolatát alakítja, vagy nem alakítja, akkor ebben mindig benne van az, hogy ki a nagyobb, ki az erősebb. Hát nem én vagyok az erősebb, hát én döntöm el, hogy elmenjek a templomba. Én döntöm el azt, hogy a gyermekemet megkereszteljem. Én döntöm el azt, hogy akarok Bibliát venni a kezembe, vagy nem akarok. Hát végül is én vagyok a nagyobb. Aztán akkor, amikor eljön egy-egy olyan időszak, és ezért is mondtam az igehirdetés elején, hogy ezt nem mindig értjük, nem mindig jó nekünk ezt az ígét így hallani, aztán eljön egy olyan időszak, amikor ez be lehet szépen iktatni az életünkbe, bele lehet illeszteni. Amikor az ember halálos beteg, akkor nem mondja azt, hogy ő a nagyobb. Amikor nem tud megoldani helyzeteket, akkor nem mondja azt, hogy én vagyok az ügyes. Amikor nagyobb erővel szembesül, akkor nem mondja azt, hogy ő ezt a nagy erőt is, ezt a nagy akadályt is le tudja győzni. És Jézus, amikor megadja magát, amikor hagyja, hogy történjenek azok, amik történnek, akkor tulajdonképpen egy kicsit, hadd mondjam így, a mi bőrünkbe belebújik. És ott akarja megmutatni magát az emberi gyengeségnek, az emberi erőtelenségnek azon a szintjén, ahol mi nagyon sokszor vagyunk. És lehet, hogy vannak pártfogók, mint ahogy ott volt Péter is, a hős tanítvány, aki tényleg lelkesen Jézusnak igazán követője és igazán védelmezője akart lenni, amikor előveszi az ő szabját és elkezd vagdalkozni. Mi lett volna ez az egy szál karddal, ez az ember ott a nagy tömeggel szemben? Én megkísérlem azt mondani, hogy talán arra is gondolhatod, hogy mellé szegődik Jézus a maga isteni hatalmával. Ez nincs benne az ígében, ez csak az én fantáziám, de lehet, hogy valahol van egy igazság alapja is ennek. Hát nem sikerül. Nem sikerül. Egy embert megsebesít, ennyi az egész, és akkor már is hallja, hogy Jézus azt mondja, hogy tedd a helyére a kardodat. Mintha azt mondaná, hogy ne állj ellent. Ne vagdalkozz. Mint ahogy mi is tesszük ezt nap, mint nap. Nekünk mindig vannak ellenségeink, idézőjelbe teszem, mert ez lehet betegség, baj, egyéb. Mi vagdalkozunk. És nem is veszük észre, és másokat is ez alatt, a vagdalkozás alatt meg tudunk sérteni. Mi hívő emberek is bizony, a vagdalkozásainkban sok-sok embert meg tudunk sérteni. Mi lesz ezekkel az emberekkel? Vajon Jézus ugyanúgy meggyógyítja őket, mint ahogy ennek a Málkusz nevű embernek, íme bekerül a történelembe, a Bibliába a neve ennek a katonának, vagy főpap szolgájának? Meggyógyítja a fülét. Vajon azokat kigyógyítja meg, akiket mi sértettünk, sebesítettünk meg? Ez egy nagy kérdés. És lehet, hogy itt van az a pillanat, amikor Jézus arra akar tanítani minket, hogy ha már valakit megsebesítettünk a nagy vagdalkozásunkban, akkor kezdjünk el imádkozni azért, hogy az Isten őket gyógyítsa meg. Mi nem fogjuk tudni meggyógyítani, de ő meg. hogy ne legyenek sérültek körülöttünk, hogy ne legyenek jajgató emberek, ne legyenek beteg emberek. Ez testi lelki értelemben is igaz. És akkor jön az utolsó mondata Jézusnak, és én igazából erre szerettem volna nagyon a hangsúlyt rátenni, amikor azt mondja, hogy tegye a helyére a kardját vagy a szabjáját, avagy nem kellé kiinnom a poharat, amelyet az Atya adott nekem. Persze, hogy ez először Jézusról szól. Arról az Úrról, akinek az Isten tervében benne volt a földi élete, és benne volt a halála, a keresztre feszítése és a feltámadása is természetesen. De most egy kicsit ezt a kis gondolatot vegyük Jézustól nem el, hanem Jézus mellett a magunk számára is fontosnak, és gondoljunk azokra a helyzetekre, amelyeket már megéltünk, vagy amiket ezután fogunk megélni, hogy ott van ez a bizonyos pohár, ez a szimbólum, amely sorsot jelent, életet jelent, élethelyzeteket jelenthet, és amelyre azt szoktuk mondani, hogy ezt a poharat ki kell inni. Ma nem így mondanák modernül, ma azt mondanák, hogy ezt a gombócot le kell nyelni. Vagy ki tudja még hány megfogalmazása van annak, hogy hogyan kell túlélni azt a valamit, ami nehéz, ami körülményes, ami fájdalmas, ami hihetetlenül meg tudja az ember életét próbálni. És én azt hiszem, hogy ilyen pohara mindenkinek van. Olyan pohár, amit neki meg kell inni. Aztán ezt tesszük. Haragosan, mérgesen, elutasítóan, toporzékolva, ki tudja hányféle módon, és tehetjük nagyon csendesen, nagyon alázatosan, hogy kezünkbe vesszük és megisszuk. Elfogadjuk. Elfogadjuk a betegségünket, a hiányosságainkat, bizony elfogadjuk azt is, hogy mi bűnös emberek vagyunk, hogy a mi bűneink azért terhek, azért nyomnak. Ezek valahol mindig megmutatkoznak az életünkben, nem úgy, hogy egyszerűen valami rosszat elkövettem, és furdal a lelkiismeret, így is lehet. Ezt is érzi sokszor az ember, de sokszor látja a másikon, mint egy tükörbe, hogy mit vétettem, hogyan tettem, mit nem jól tettem, és el egészen, ha már keresztelés volt ma, akkor hadd hozzuk ide a példát is, hogy a gyermekeink életén, a növekedésén, ott látjuk a saját bűneinket is, hogy mit tettünk jól és mit rosszul, mit hanyagoltunk el és mit nem. És ezekben a dolgokban nem lehet azt mondani, hogy csak úgy egyszerűen lerázom a vállamról ezt a felelősséget. Ez kísér egy egész életen át. Ennek a poharát mi isszuk. Ennek a levét isszuk, ma így mondanánk. És én azt hiszem, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy ezt a poharat ő kiissza, akkor nyilván a halálára gondol. És itt megint álljunk meg egy pillanatra, mert ez a halál, ez az ő szabad döntése volt. Ez az ő szabadságából való volt. Ő mondhatta volna azt, hogy nem. Mondhatta volna azt, hogy fellázadt, hogy nem iszom ki ezt a keserű poharat. De hát ő gyötrődött már, és mi ismerjük ennek a gyötrődésnek minden pillanatát. A tanítványok elalusznak, nem értik, nem tudják, hogy itt mi történik. Ennek a szabadsága, amiről Jézus beszél, ez minket is megérinthet. Szabad vagyok meghalni, de az Isten kezében. Szabad vagyok békétlenségeket, szomorúságokat, gyászokat, fájdalmakat elviselni úgy, hogy az Isten adja hozzá az erőt. Ezt a szabadságot, ez valamilyen olyan belső szabadság, amit nem tudnak elvenni az emberek, ha én nem adom oda, ha nem mondok le róla. Jézus úgy megy a keresztre, hogy ő szabad ennek a halálnak áldozatává lenni. És én azt hiszem, hogy ebben nagyon nagy ígéret van a mi számunkra is. Szabad vagyok meghalni a másikért. Ezt mondja Jézus. Szabad akarok lenni, kínokat szenvedni azért, hogy emberek egykor majd ne a pokor, hanem az életre, az üdvösségre ébredjenek. Szabad vagyok arra, hogy ezért a halálért az Isten meg tudjon bocsátani, és részt tudjon adni nekem az ő országából. Nos ezt a szabadságot, ezt nem magunk vívjuk ki magunknak, hanem Isten adja. Azt mondja Jézus, hogy az Atya akarata az, hogy igyam ki ezt a poharat. Olyan sok mindenre rá tudjuk mondani, hogy az Isten szándéka, akarata volt. Különösen jó dolgokra, ahol valami sikerül, ahol valami a helyére kerül, akkor azt mondjuk, hogy igen, rossz helyzetem volt, és az Isten azt jóra fordította. Ezek jó dolgok. De akkor, amikor baj van, amikor tényleg rákényszerülök arra, hogy az Isten erősítsen meg azokban a dolgokban, amit nem tudok elhordozni, mert nincs annyi erőm, akkor is tudjam azt mondani, hogy Uram, ez a pohár, ez tőled van. Ebben, ami benne van, ez azért van, mert valamit akarsz nekem mondani, valami nagy dolgot, valami egész életre szólót, és hogyha én ezt meg tudom tenni, ha én ezt el tudom az Isten kezéből fogadni, akkor én hiszem, hogy ez a pohár, a sors pohara, ha úgy tetszik, ez nem csak a halálnak a pohara, ez a feltámadásnak is, ez az életnek is a pohara. A Biblia számtalanszor beszél erről, a pohárról, és van, aki eltaszítja magától, és van, aki megissza. És mi tudjuk, hogy az, amit az Isten akar, az úgy is meg lesz. Nem azért, mert terrorizál minket, hanem azért, mert tanítani akar. Az életre akar nevelni, az életet akarja nekünk ajándékozni, és képessé akar tenni arra, hogy ezt az életet, ezt a tőle kapott életet mi elfogadhassuk. Legyen áldott az Isten neve azért, hogy ezt az ígét elénk hozta, és tanulhattunk belőle. Én hiszem, hogy mindazok, akik ma hallották, azt is tudják, hogy ebben az ígében maga az Isten szólalt meg azért, hogy a mi életünk ne nehezebb, hanem könnyebb és boldogabb lehessen. Amen. Ezért imádkozzunk. Imádkozzunk. Örökkévaló Úrunk, köszönjük, hogy itt voltál és itt vagy. A te lelked által ébrezgetted a mi életünket, odafordítottad tekintetünket magad felé, az élet ura felé, a vagyok felé. Mi valljuk a te dicsőségedet, a te hatalmadat, és bocsáss meg nekünk, ha sokszor nem úgy élünk, ahogy ezt megvalljuk előtted. Köszönjük, hogy az a pohár, az nem csak a mi kezünkben van, hanem a tiédben is. És te segítesz azt kiírni, és segíted annak elviselni a következményeit, mint ahogy segítesz bűneink terhének hordozásában is, és meg is tudsz bocsájtani. Köszönjük, hogy a te néped közül valók vagyunk mi mindannyian, akikért meghalt egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus. Ő is a poharat kezébe vette azért, hogy nekünk életünk legyen. Köszönjük, hogy az életünket megtartottad és megtartod, mert te vagy életnek és halálnak, Ura. És vezeted a mi földi életünket te felét, a te országod irányába. Kérünk, hogy adj hozzá erőt, adj hitet, adj hozzád való ragaszkodást, hogy mindazt, amit hirdetsz nekünk, azt valósnak találjuk, elfogadjuk és éljünk vele. Imádkozunk azokért, akik most szomorúságban vannak, mert éppen most itták ki a keserű poharat. Most van a szomorúságnak, a gyásznak az ideje. Állj oda melléjük, és vigasztald meg őket, és légy ott azok mellett is, akik betegek, akiknek ezután kell kiinni a keserű poharat, akik ezután kell szembesüljenek azzal, hogy mindaz, ami az életükben van, jó és rossz, arról te tudsz. Legyen áldott a te neved azért is, hogy ennek a közösségnek ura vagy és pásztora. Kérünk, hogy áld meg életünket, jövendőnket, holnapunkat, és mindenképpen a te most elhangzott ígédet a mi szívünkben. Hallgass meg, és maradj velünk most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.